Tanuljuk a Teremtő segítségével a heti szakaszt, a Hátám Szófer magyarázataival, a Cáv heti szakaszba érkeztünk, és folytatódnak az áldozati szertartások magyarázatai. Majd de Béra Sémel Moise Lémaj, mondta örökkévaló Mózesnek mondván, Cáv esz a hárajn vesz bónov Lémaj, mondd meg Áronnak és a fiainak, mondván, Zaj, sztajrászó, ajló, ez alá törvénye. Na mostan, mondja a Hátám Szófer, kérdés, mikor kinek jut a parancs? Melyik áldozatot kinek parancsoljuk meg? Ugye? Most, hogy tanulunk áldozatokról, és azon gondolkozunk már, mikor hallgatjuk a tóraolvasást a zsinagógában, hogyan tudnánk kihozni ebből valamit? Mert amikor arról tanulunk, hogy izgalmas történetek, ugye, világ teremtése, ősatyák, Mózes vándorla pusztában, meg a zsidónők, meg ilyenek, azokban teljesen magától értetődik, hogy hogyan kell azt tanulmányozni, és hogyan kell abba egy kérdést föltenni. De most, hogy olyanról van szó, amiben nincs annyi gyakorlatunk, hanem az áldozatokról, most az a kérdés, hogy akkor mit tudunk tenni ilyen esetben? Mit tudunk ezzel magyarázni? És a válasz az, hogy össze kell írnunk, meg kell néznünk, vagy pedig meg kell kapjuk valakitől, aki egy olyan nagy tudós, mint a Hátám Szófer, azt, hogy mi az, ami különleges. Mi az, ami szokatlan a fogalmazásban. Egy táblázatot kell összeállítsunk. Melyik áldozatnak mi a törvénye, melyik áldozatnak más a törvénye, mi az egyes áldozatokban a különleges. Azt mondja, Hátám Szófer, ebben az áldozatban az a különleges, kikapja a parancsot. Áron és a fiai. Azt mondja, ez nem volt igaz egész előző heti szakaszban, ha figyeltetek. Ube kulaj pársaszva ikró, laihiz kireló bnéá hárain. Mindig Áron fiairól volt szó. Na most mi a... Amikor Áronról vagy Áron fiairól beszélünk, akkor tulajdonképpen mire gondolunk? Ne, túl azon, hogy az Áronra meg a fiira. Az Áron az a Kohén Gadol, és a fiai azok a sima kohénok. Tehát amikor úgy áll, hogy parancsold meg Áron fiainak, akkor az alatt azt értjük, hogy parancsold meg a kohénoknak, csak valamiért a Mózes nemzedékében, amikor a fiai voltak a kohénok az Áronnak, ez volt a mód, ahogy megfogalmazta. Nem áll meg itt a tudomány természetesen, tovább kérdezősködünk, hogy miért? Miért nem lehetett úgy mondani, hogy kohénok? Milyen üzenet van itt elrejtve? Ezt kérdezi a Hátám Szófer. Válaszolja ura fi, Anius Dati, al pímase maszik mogén avrohomsz, Simán taf memno daled, lehalék bén micvó, se efsár lekajém aljedé achérim. Van egy különbségtétel, mi egy olyan micva, amit be lehet tartani mások által. Talmud-tajra gódajra. Ugye a legnagyobb micva bizonyos mérték szerint, bizonyos összehasonlítás szerint, ahogy micvákat lehet összemérni, eleve nem egy egyszerű ügy. A tóra tanulás az nagyon nagy. Az attól függ, hogy mennyi lehet betartani mások által. De hinni a hárajnú bónov. Huttál a léhem a vajdaszakor bónajsz. Áronnak és a fiainak a áldozati szertartások betartása volt a feladata. De i efsár álljedé achérim. Klasszikus példája annak a micvának, mert nem lehet mások által betartani, hiszen ugye a Mózes nemzedékében senki más a világon nem volt kohén, kizárólag Áron és az ő fiai. Úgyhogy egy olyan micva, ilyen sárle kájémájadi áhérim, hogy más nem tud betartani, elsőbséget élvez. Aki akar egy kis aktualitást, ha például menekültek mentéséről van szó, ott is ugye fölmerülhet biztos sokatokban a kérdés, hogy mi elég indok ahhoz, hogy ott hagyjam a hétköznapi rutinomat, és szaladjak menekültek menteni, önkénteskedni, adományozni, stb. Mi számít elég indoknak? Tessék, itt egy nagyon jó kritérium. Ilyen sárle kájémájadi akarim, hogyha nem lehet mások által betartani, most természetes, ez a be lehet tartani másokat, ugye nyilván azért működik az egész rendszer, mert valószínűleg akárki tudna önkénteskedni, de nem mondhatja mindenki azt, hogy na ezt mások be tudják tartani, tehát például mondjuk kell a rendszernek mennie, kell a cégnek futnia, kell a mindennapi teendőknek mennie. És valaki tud menni el. Valaki azt mondja, hogy nekem van munkám, de nem holnapi határidővel, hanem holnap utánival. Akkor ez azt jelenti, hogy ő az, aki tud menni, és akkor ő az, aki fog menni. Most ez nyilván triviális, csak egy jó illusztrációja annak, hogy mennyire praktikus ez az elv, hogy efsár le kájmaj álje dé acherim. Hogyan alkalmazható ez a kohénok esetére? Alkén le hizbatél mit tálmuttajra ve lászaibá vajda bizmánaj ahaj élve szaj rószaj se lehároin hásúvó lehároin lifnél ve ahúvó lifnél kódos borúkú. Michel Bonov azt mondja, hogy Áron jobban tudott Tórát tanulni, mint a fiai. Még egy fontos faktor a történetben, hogy lehetséges-e az Áronnak ott hagynia a tanulását, és szaladnia a szentélyszolgálatot csinálnia. Na most ugyanaz az elv alapján, amit mondtunk, mi a válasz erre? Hogyha a fiai el tudják intézni, akkor az a legjobb, hiszen az Áron Tóra tanulása az roppantúl fontos. Úgy látszik, az Áron valószínűleg jobban is tud tanulni. Még egy érdekes elv, ugye? Hogy ugye ki hogy tud tanulni. Most nyilván az ember nem mondja magának azt, hogy na, én nem tudok tanulni, nálam a nagy Tóra tudósok sokkal jobban tudnak tanulni, akkor az én tanulásom a teremtőnek nem kellene másodosztályú, tehát nem mondunk nyilván egy ilyen dolgot, mert hogy az ember, ugye emlékezzetek a Peszachim traktátus 68. oldalán, mit mond a rabbi, amikor ismételte minden hónapban az egész tanulását átismételte, és tartotta egy nagyon-nagyon nagy ünnepét, tényleg most volt a Szium ünnepé, nagyon köszönök mindenkinek, aki mondott nekem Mazel Tovot, nagyon-nagyon nagy esemény volt az életemben tartani a Szijumot, közben ő már szeretne aludni. Tehát ez a nagy talmudi rabbi, akinek sikerült minden hónapban befejezni egy gyors talpaló jelleggel. Összes tanulását ő minden Szijumon azt mondta, magadnak tanulsz lelken, hogy élvezzed a tanulásodat, hogy ezt te magadnak, és miért mondom én ezt most? Azért, mert nem az az egyetlen oka annak, hogy Tórát tanulunk, mint az Áron. Ugye az Áronra úgy áll, hogy ő olyan szépen tanult. A Teremtő nagyon élvezte az ő tanulását. Ez egy csúcs teljesítmény nyújtott. Nem ez az egyetlen motivációnk, amiért akarunk tanulni. Ez is egy nagyon szép motiváció. Van egy másik motiváció. Magadnak. Mert a tanulás a mi lelkünknek hasonlít ahhoz táplálék a testünknek. A testünknek kell táplálék, a lelkünknek kell tanulás, a lelkünknek kell inspiráció. Tehát ez is kell. Most a kérdés akkor van, de ezt lehet, ezt a lelket lehet táplálni munka után. Szükséges, élethez szükséges, fontos teendők elvégzése után lehet tanulni. De az csak a kérdés az, hogy a munkát mikor lehet otthagyni, hogy tanuljon. Ez akkor arra már valami indok kell, és akkor ez a kérdés az Áronnál és a fiainál, hogy az hogyan működnek ezek a szabályok. Ha élvet a rossza is el a hárán, ha súvó, ve a húvó, lifni a kódos, borúhú, jajszér, misel, bonov. Áron tudott jobban tanulni a fiainál. A fiain utála vagy dual bonov. Logikus, hogy akkor a fiai végezzék a szolgálatot a szentélyben. Ule gabédi dé, hevé, efsár le kájmai álljadé a kérim. Ebből következik, hogy az Áron számára lehetséges mások által betartani azt a munkát, a korbanot, az áldozatokat, a fiai megcsinálják, ő meg addig tanulhat. Hajnú bonov, sénbövi túltaj rosszom hefszét kol, kárkő majd be se laj. Hogyha nem a fiai tanulnak olyan sokat, hanem ő tanul, hát nem olyan rossz a összközösségi szinten. Ugye? Ha összeadjuk az egész világ nyereségét, és beleszámolunk az mindenkinek a tanulását is, és egy nagy-nagy könyvelést csinálunk, és beleszámoljuk az egész világnak a tanulását is, és az egész világnak az áldozatait is, akkor az a legjobb, ha az Áron foglalkozik a tanulással, és a fiai az áldozatokkal, és ez is áll az előző heti szakaszban valóban, hogy a fiai azok, akik az áldozatokat mutassák be. Ayin, ma se kosu be mokam achir, ka yajce be zera jase husjas már sal, de ma is ő taz, be hilkos zdoko simán rés, nun alef szív koton vov, asám sa fék, de be gila godajl, me acolas ne fúsaj szájén sem. Ezen a ponton a Hasam Szaifer hivatkozik, egy más helyen, azt mondja, más helyen írtam erről egy, ez erről az elvről, és ezt az elvet használtam, hogy egy nagy kérdést megválaszoljak, amin rabbik vitatkoznak annak kapcsán, a pont most fogunk egy Megillát olvasni, Megillát raktátusán van egy nagyon érdekes egész talmudi szugja, ami erről szól, hogy mikor számít elég indoknak, mi számít elég indoknak ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ilyen prioritás kérdés. Most akkor a tanulást fölülírja mondjuk a menekültek mentése, vagy mondjuk a örömök. Örömök például megörvendeztetni vőlegényt és mennyasszonyt. Vagy mondjuk olvasni Megillát, ugye ez az egésznek az apropója. Mikor fogunk olvasni Megillát, teremtő segítségével csütörtökön és szerda este, akkor ott fogjuk hagyni a túratanulásunkat, és megyünk olvasni. Ennek kapcsán tárgyalja Talmud az összes szenáriót. Itt ez egy úgynevezett link, tehát hivatkozik arra, hogy más helyen mit írt, de van nekünk itt egy lábjegyzet, azt mondja, és a kavuna szegér, másen itt fász, bed rasodhatam szofér, 193. oldal első oszlop, se hízbír, som, térut se látász, de vádáj, pikuák nefes dajhet álmúttajró, ó, pont a témánk, láttad? Pikuák nefes, életmentés eltolja tóra tanulást, Hújó, Mordechai, mert hújjább levátél, mi sumpik a nős? Ha, nagyon jó. Ugye ott a Talmud azt írja, hogy kritizálták. Ugye ez az utolsó mondata a Megillának, ha emlékeztek rá, ha nem, hamarosan felolvassuk, és az utolsónál biztos, hogy mindenki fölkapja a fejét, hogy már majdnem vége, már alig van. Érdekes, mindjárt vége. Tehát ott úgy áll, Rócuj lök Olehov. Mordechait szerették a testvéreinek a nagy része. Tehát miután Mordechai megmenti a világot, megmenti az összes zsidó népet, utána legtöbben szeretik őt. És nem legtöbben nem szeretik őt. Hát ez nem létezik. Hát ez azért egy kicsit bosszantó dolog. Ugye? Ez mindenki, aki egy picit nyitott szemmel olvasta valaha, az ennél a pontnál ugye minimum, hogy az esze megállt. Igaz? Hogy miután ilyen csoda történik, És mindenki megmenekül, és a teremtő szereti a Mordechait, hiszen hát általa hozza a megmenekülést. Utána még mindig vannak Mordechai szkeptikusok, akik azt mondja, hogy no, és kérdezi a Talmud, pontosan mi volt ez a szkepticizmus? Pontosan mi volt ez, ami nem tetszett a Mordechai kritikusainak a szemében? És azt mondja, hogy az, hogy a Mordechai az lett egy hát állami pozíciót töltött be, zsidókért, hogy közösség számára, közösség fontos ügyekben közben tudjon járni, ezért a királyi udvarban kapott extra jogokat. Ugye, most nem akarom utalgatni, de valószínű mai korban úgy tudnánk ezt elképzelni, hogy kapott világi hatalom felett is rendelkezést, mondjuk tévé, rádió, egyetem, színház, stb., hogy ezek fölött le. És erre mit mondtak persze a korbölcsei? Azt mondták, hogy hát és a tóra tanulással mi a helyzet? Ahelyett, hogy tórát tanult, politizálsz? Erre mondja, Rócuj lökhol ehov. És erre mondja, de amikor ez az életmentés, pikuach nefes, ugye ez a perzsan birodalom, ez fenyegette a zsidókat a létükben. Honnan tudom? Hámán. Ugye Hámán kis híján kipusztította a zsidókat. És a Mordechai nem véletlenül, nem jó kedvével, nem azért ment oda, mert nem érdekelte őt a tóra tanulás, szó se róla, megint megjelent a kis vendégem. Aha kóda is boruhu, se hizmin micva zule Mordechai, ve lajle ahér, misum se tajrószom se ráim híhá vívó. Az jó, hogy a Mordechai, és érdekes, ő nem is érdekes, nem is arra megy rá, nem is arra megy. Ugye először a Mordechai megmenti a közösséget, és utána kinevezik. Most mondhatom, hogy az kinevezés az kapcsolatban áll azzal, hogy legközelebb ne legyen probléma. Na mostan, ő még beszél az első alkalomról. Hogy miért volt, hogy először a Mordechainak volt lehetőségében megmenteni. Pont a Mordechainak, pedig hát a Mordechai azért órát is tudott tanulni. akkor hogy lehet hasgacha? Tehát az isteni gondviselés kérdés. Hogy létezik az, hogy a teremtő pont a Mordehájt szemelte ki, mint ő legyen ott közel a tűzhöz, és ő legyen az, aki ennek a megmenekülésnek az okozójává válik. Egyrészt ugye mi egyszerű gondolkozásunkkal mondhatnánk azt, hogy a nagyon nagy érdem az, hogy a Mordehájnak lehetőségében áll az egész közösséget megmenteni. Így gondolkoznánk, ugye, egységsugró felhasználóként. De a bölcsek azt mondják, nem, mentse meg valami egyszerű ember a népet, és a jámbor ember pedig tanulmányozza a Tórát. Azt mondja, hizmin mitzvá zule Mordehaj, az örökkévaló ezt a micvát, ezt a megmenekülési micvát a Mordehajnak készítette, de nem másnak. Miért nem másnak? Mert a más tanuljon jobban Tórát. Ez volt a Mordehájjal szembeni kritikájuk, hogy Mordehály úgy látszik a teremtő a te Tórádat annyira nem szereti. Elképesztő. Elképesztő, mert ugye mondhatták volna azt is, hogy pont, hogy dehogy is nem szereti. Dehogy is nem szereti a Tóráját. Szerintem most már ő nem tudom, mit szeretne, mert az előbb aludni nem szeretett. Tehát, hogyha azt is mondhatta volna, hogy a teremtő nagyon szereti a Mordehály Tóráját, azért akar neki egy extra érdemet, hogy még és a megmenekülés is általa származik, de nem ezt mondták, szóval. Egy kicsit sajnos nehéz mindenkinek eleget tenni, valószínűleg az ebből nekünk az üzenet, hogyha nekünk se sikerül bármi nagy igyekezetünk ellenére mindenkinek a kedvére tenni, akkor felejtsük el azt, hogy saját magunkat okoljuk emiatt, mert hiszen hát a nálunk nagyobb embereknek, például a Mordehájnak se sikerült az. Igen. Azt mondja, Jajszér Há Vívó, mások micváját jobb szerette a teremtővel, aj rócálkodos busész bátlúze, hémé, hát talmétalmúd tajró, kéniz minden modellem, mert nem akarta örökkévaló, hogy mások ott hagyják a tanulásukat. Umesehé vínvanség nehezezek dajlókák, hajdú mi dárgóáhász. És amikor ezt megértették, akkor levitték egy szinten lejjel. Tehát addig ő volt a főtóra tanuló, azt mondták, most akkor ezek szerint mégse te vagy, főtóra tanuló. Nagyon érdekes. Kis purimi tanulás is van benne. Áhinami de kaváté, aserál kín utál, hoa vajdó álbné áhárain. Ugyanez a mi esetünkben is. Azért Áronnak a fiai csinálják a szolgálatot, és nem az Áron. Áron inkább csak tanuljon. Áharamát. Áharamát hádesen. De hocát. Tá. Karabólél majd, midasza nivuszka kakavéhi basz. Hogy vagy szállal, kakószáv, hogy vagy szállal, bózba sarakni. Oké. Tudjuk, ugye a Hászám Szajfernek az egyik nagy tanulása volt, haj vagy szállal, hó vagy könyv. Ha egy picit most följebb mutatná a kamera, akkor tudnám mutatni. A fejem fölött ugye az a kék. Ez a kék könyv ott, na látjátok a lámpa mellett, az a hajvajsz, halevóvajsz. Hát ám szófer szokása az volt, volt egy nagy jesívája, akkor egyik legnagyobb jesívája volt mai Pozsony városában, és több száz fős jesívá, és minden nap a tanulást kezdték hajvajsz, halevóvajszal, vagyis a szívek kötelességei, 10. 11. századi filozófiai és muszárkönyv, egy filozófiai és etikai tanításokat tartalmazó könyv, és abban írja szerénység kapcsán, igen, ez egy kicsit nehéz, mert ezzel a telefonon föl tudja hívni a rendőrséget, érdekes, egyszer fölhívta egyik gyerkőc a rendőrséget, aztán visszahívtak, hogy minden rendben van-e. Szóval a hajvajszále, vóvajszá a következőket írja a szimbolikájáról a itt tanult résznek. Ugyan azzal kezdődik a mi heti szakaszunk, hogy zajsz tajrászho ajló. Ez az olának a törvénye. De valójában, ha tovább olvastok egy picit, látjátok, hogy ez nem arról szól. Azért legyen ott végig a tűz az oltáron, aztán távolítsa el a hamut a kohén. Ez a trumász hádelsen, vagyis a hamvak felemeléséről szóló rész. Kicsit most itt bontogatja a terepet. Szóval kérdezi a hovajszállában, hogy mit szimbolizál ez a trumász hádelsen, ez a hamvak felemelése, mert ugye pragmatikus szinten ez valójában ez csak egy egyszerű technikai dolog, hogy hát ahhoz, hogy áldozatokat mutassunk be tűzön, az a tűzet el kell távolítani. Például a kokáért ha valaki szombaton gyűjt gyertyát, akkor azt oda kell készíteni, kanócot meg kell egy kicsit pörkölni, szombat után el kell távolítani, ha olajjal gyűjtja, olajat be kell tölteni, az olajas kis edénykét szombat után el kell mosni, és ez volt a trumászad eset. Kérdés csak az, hogy ilyen technikai részletről miért ír a Tóra? Ennyi erővel írhatná a takarításról is. A takarításról nem ír. Ezért gondolják a különböző rabbik, hogy ennek a trumászad esetnek valamiféle különleges szimbolizmusa van, és erre idézi a Hovotele Vovot könyvből, hogy ez a Midasa Nivus, ez a szerénységet tanítja. Meg kell nézni, hogy ott pont erre mire gondol, de lehet, hogy arra, hogy ez benne a szerénység és az alázat, hogy még a hamuvakat is ő távolítja el, vagy hogy por és hamu vagyunk, mindegy. Lajmása, én gafhusz lifniá kódasboruhú. Nincs az örökkéval előtt gőgösség. Vinnire se dezed ászházá, se omrúza isztajrász hajló. Ha ez így van, akkor mit jelent az, hogy zajsztajrász hajló? Azt hiszem, már beszéltünk arról, hogy ez, hogy ajló, ez nem teljesen fordítható le ez a szó magyarra, mégpedig azért nem, mert nagyon-nagyon sokféleképpen is le lehet fordítani. Tehát nem is tudható az ember a bőség zavarába, hogy melyiknek fordítsam, hogy ajló. Ajló szó szerint azt jelenti felmenni, felmenő áldozat, égő áldozatnak is szokták fordítani, vagy teljesen légő áldozatnak, mert az ajlóból minden részt elégetnek, és nem hagynak meg belőle maradékot, ez az ajló. De azt mondja, hogyha ilyen etikai aspektusát nézzük a történetnek, az a felemelkedés az örökkévalóhoz, de ugyanakkor szerénynek maradni. Én Gáfusznifnek, Zajsztajrászvajló, ez a felemelkedésnek a tana, ez az olának a tanítása. Hamizgóe, áll majgdó, aki fölül fölgőgösödik, áll majgdó. A majgdó az az égetés helye, tűz, hogy hívják azt magyarul, nem mágia, hanem elfelejtettem, ahova lerakják a tüzet, tűzhely, vagy valami ilyesmi. Se kolámizgóe nisztráf, hogy teljesen elég. Mi az, hogy elég? Az ég el, aki gőgös, mert gőgösségnek nincsen helye, teremtő szolgálat előtt völik hajre. Máj sajté háhe, áfál elá álkor háhó, hajrász a pársa bó, leházirál midasz a gévá, ule hárgilbe midasz a navá. Akkor az egész szakasznak az üzenete az, hogy figyelmeztesse az embert, ne legyen gőgös, hanem szoktassa magát szerénységre, vál kén hízíresz áranyjaj szérle, ráv godlaj. És akkor most visszatérünk az első kérdéshez. Ugye mivel nyitottuk a kérdést? Azzal, miért csak itt szerepel Áron és a fiai, és összes többien csak a fiai szerepelnek? Azért, mert itt ez beszél arról, szerénységről. Kinek fontos szerénységet tanulni, mennél nagyobb helyre kerül az ember. Ugye, ha valakinek semmiféle szerepe nincs a világban, csak egy egyszerű, tudom én, mit mondják, egy egyszerű dolgot. Egyszerű munkás ember, egyszerű zöldséges, egyszerű takarító, egyszerű munkája van, de ő közben arról álmozozik, hogy ő Amerika elnöke, mondjuk, vagy Oroszországban, akkor ő nála ugye valami egy picit úgy nem stimmel. Tehát a normális embereknek nem ez szokott lenni. Normális emberek, mindig az ember, még az álmodozása, meg a gőgössége az is úgy működik, hogy valami kapcsolata legyen a saját életével. Ugye miről álmodik az ember, amit napközben lát? Amit napközben nem lát, arról nem álmodik. Úgyhogy ezért akkor kinek kell beszélni gőgösségről, meg szerénységről? Annak, akinek igenis belekerül a szituációba. Úgy mondjuk azt, aki benne van a párséban, aki benne van a helyzetben, akinek ez releváns. Például nem ő a államelnök, de ő a polgármester, vagy ő a miniszter. Néha úgy megfordul a fejébe, hogy tulajdonképpen akár az államnak is én lehetnék az elnöke, mondjuk. Akkor ezért mondja az Áronnál Dafke, mert az Áron igenis fontos, és előkelő, és nála igenis fontos említeni szerénységet, mert hogy mikor mókaim sátó, majd szélgő duló, szári, nem szaj, anó. Igen, ez ugye, amit mondunk a mocai és a bát, amikor kimegy a szombat, ott minden helyről a örökkévaló nagyságát találod a szerénységét is, ez hasonlóan, ahol a nagyságról beszélünk, ott beszélni kell egy kicsit a szerénységről is. Ezért mondja ott a Áront, és nem csak a fiait, mert minden mást a fiai is el tudnak végezni, de a szerénységet azt nem tudják a fiai úgy elvégezni, mint ő, mert neki extra feladata van, pont azért, mert olyan nagy. És azért ezért azt mondják, hogy mennyit foglalkozzon az ember szerénységgel, ugye nagyon fontos dolog mindenki számára, de ugye, amikor az ember halad előre, ezeken a szinteken lépked fölfelé, akkor mondhatja azt, hogy hát most már ez a rész elhagyható, ez nem releváns. Például, amikor az ember már gyorsan olvas szöveget, akkor már nyilván nem fogja gyakorolni az elefbészt, ugye? A betűket. Mert minek gyakorolom a betűket? Hát szövegeket olvasok. Ennek a logikának alapján gondolhatja az ember, hogy természetes, hogy minden fontos. És természetes fontos foglalkozni szerénységgel. De miért foglalkozok én a szerénységgel, hogyha én vagyok a fő ember? Erre jön ez a tanítás, és mondja, hogy pontosan fordítva. És pontosan minél nagyobb az ember, annál többet foglalkozzon a szerénységgel, mert annál inkább ez bekerül az ő palettájára, ezek a problémák még sokkal jobban, mint az egyszerű embereknek. Akkor megyünk egy kicsit tovább, és van egy mondat, amit nagyon szépen, szimbolikusan magyaráz itt a Hatam Sofer. Itt lemennek az összes fajta áldozatok, ugye hálaáldozat, vétek áldozat, bűn áldozat, ugye hátósz, ósom, ugye héberül két szó van a vétek, bűn, és hogy melyik miben különbözik, aztán, hogy pigul, ugye najszor, extra odafigyelések az áldozatokra, hogy amikor nem megfelelően áldozza, nem megfelelő gondolattal áldozza, azzal elronthatja az áldozatot. És ugye mi ég egy szigorúsága az áldozatnak, hogy csak tisztán lehet enni. Mi az tisztán, aki tanult most egy kicsit Tóra egy gyors talpalóban, pont most beszéltünk a trumáról, hogy a trumá, az a papok kapnak egy adományt mezőgazdasági termékekből, ezt magát is tisztaságba kell elfogyasztani, hogy az legyen tiszta, az evője tiszta, és az evett étel legyen tiszta. Ugyanez vonatkozik a kotsimra, a kotsim azok pedig a húsok. Ilyen módon egyébként megkaptuk a teljes értékű táplálkozás palettáját, nem? Hiszen megkaptuk a növények, zöldségek, gyümölcsök, stb. Azok a trumá, és megkaptuk a húsokat, azok pedig a kotsim, a vágott ételek, amiket le kell vágni, azok a húsok. Azokat is csak akkor szabad elfogyasztani, ha azok tiszták, és az ember tiszta. Ha nem, ja igen, és ez csak ezekre, tehát mondjuk ma, hogy nincsenek áldozatok, a saját húsunkat tehetjük úgy, hogy mi valószínűleg nem vagyunk tiszták. Ugye, mert aki egy elhunytal kapcsolatba kerül, vagy temetőbe megy, egy ilyesmi, ez automatikus tisztátalan lesz, nincs mód arra, hogy kijön a tisztátalanságából a vörös tehén porának a híján. Valószínűleg tisztátalanak vagyunk mindjárt, és eszünk húst, és ez miért nem baj? Mert ezek nem az a szent ételek. Ez csak a szent ételekre kell ez az elővigyázatosság. Úgy mondja a Tóra, 7. fejezet 19. mondatban, a 3. könyvben természetesen, és a hús, mely hozzáér bármi tisztátalanhoz, ne étessék meg, ne fogyasztassék el. És iszorév, tűzben égettessék meg. De a bószor, koltóhajjaj, ha bószor. És a hús, ez egy kicsit érdekes fogalmazás. Minden, ami tiszta, egyen húst. Ezt hogy lehet fordítani? Ha nem tisztátalan, akkor bármelyik nem tisztátalan ember megeheti. A bószor és a hús, koltóharja a bószor, aki tiszta, az eheti a húst. Érdekes, de ha nefes, Asher tarikál bószor mizé vechásló mi másér lásén vő. Dumósza jolov. De az a lélek, aki ezt megszegi, aki eszik a húsból a slómim, a béke áldozatnak a vágott áldozatából, ami az örökké valóé, és rajta van a tisztátalansága, tehát megszegte ezt a tisztát fogyasztási törvényt, Nikrosuan efes a hímia meo. Az írtassék ki az a lélek, vágassék ki az a lélek a népéből. Vön efes ki szigábe hol tomé. És egy lélek, mely hozzáér bármi tisztátalan dologhoz. Bötumász ódom ajbiv heimot emélyó ajbehol serkec tomé. Akár embertisztátalansághoz, akár állattisztátalansághoz, akár férek tisztátalansághoz. Vő ókálmi bszárzévákás lómim, és eszik az áldozatok húsából a sellásém, ami örökké valói. Vennikről szóha nefes a hímia mehó. Az a lélek szint úgy vágattassák ki népéből. Szóval magyarul igen-igen szigorú büntetés van arra, hogyha valaki tisztátalanul eszik az áldozati húsból. A Hátám Szófer magyarázatában arra hívja föl a figyelmet, hogy miért van az, hogy különböző szavakat használ a Tóra ezekre. Tehát például van ez az, hogy vehá bószor, és vehá nefes. Egyszerű értelemben, amikor azt mondja, hogy bószor azt jelenti hús, az beszél arról, hogy ne egyél húst, ha tisztátalan vagy, áldozati húst. Ha nefes, a lélek, az mindig vonatkozik a büntetésre, a lélek kivágattatása, ez egy kicsit ilyen rejtett, mint egy spirituális büntetés, melynek a részleteit a Tóra nem árulja el, hanem hagyatkozik ránk, hogy valószínű, hogyha egy picit ilyen lelki indítatású ember vagy, vagy tanulsz a lelki dolgokról is, nem csak fizikai dolgokról is, akkor nem csak azzal lehet téged jól megfenyegetni egy büntetéssel, hogyha elkövetsz egy bűnt, akkor kapsz két nagy pofont, vagy valami ilyesmi fizikai jellegű büntetést, hanem hogy a lélek kivágattatik, ugye? Például valakit, aki a lélek létezését tagadja, az nem lehet így megfenyegetni ezzel. Tehát már ha valaki egy ilyen fenyegettetést kap, ami a Tóra sokszor ismétli, lélek kivágattatik, az már eleve egy kicsit dicséret, ugye? Tóra már tart téged valamire, már tart, kinézi belőled azt, hogy te fogod tudni azt, hogy ez egy fontos dolog a léleknek, hogy tiszta legyen. Hogy a lélek, a lelket is meg lehet büntetni. És hogy a lélek, mert legtöbb, hogy jó, a lélek az nem baj, a lélek az mehet, az lélekkel mindegy, mi lesz. A lélek az szenved, hát csak a testem ne szenvedjen. A lélek majd elválik a testtől, és akkor én meg majd boldog leszek. Nem. A lélek szenvedés az nagyon erős. És ez lehet egyébként a mai világban, hogy a pszichológusoknak, meg a pszichiátereknek nagyon sokat fizetünk. Most ez lehet, hogy egy picit jobban képesek vagyunk érteni, mit jelent az, hogy a lélek kivágattatása. Minden esetre ez az a különleges megfogalmazás, amit a Hatam Szófer következőképpen magyaráz. Veábószor esedik a beholtom, el a jajhálbó, és tiszor év. Az a hús, amelyik hozzáér bármi tisztátalanhoz, ne egyen. Olyan húst, ami hozzáér bármi tisztátalanhoz, ne egyen. Hanem tűzben égettessék el, veábószor, koltolja a jajhálbószor. Hanem a hús, ami minden tiszta egyen húst. Tehát ne fes a sertajhál bószor, mizé vakasló, mi vásárlásém. És a lélek, ami rajta van tisztátalansága, az vágattassék ki. Rajta, hogy már. Ajnesagúf jól már, mert ajnesán pajgém be nafsai. A test büntetése és a lélek büntetése. A test büntetéséből tanulunk, a lélek büntetéséről. Kihálaj, szkárhagúf muát. Se kolsz hórajbo ajlom háze. Milyen jutalmat kap a test? Keveset. Mert a test mikor kap jutalmat? Ebben a világban milyen jutalmat kap a test? Finom ételeket, jó kis italokat, jó kis wellness szállodát, jó kis kellemes, ezért nyugodt pihenést. Ezek azok, amikkel a testet meg lehet jutalmazni, ugye? Ezeket a dolgokat, aki ezben a világban él, nagyon-nagyon értékeli. De emlékeztet minket Hatam Szófer, értékel olyan nagyra, ezeket a testi jutalmakat, a teremtő teremtett lelket is. És igazán magyarázzák nekünk bölcsénk, a test az ilyen alamizsnát kap. Tehát az, amit kap a test jutalmat, az ilyen alamizsna. Az igazi jutalmat a lélek kapja. A test az nem egy olyan eszköz, ami a jutalom fogadásra készült. Egyébként tud jutalmat is fogadni. Mit tudok mondani egy példát, valamit, amivel lehet, mit tudom én, mondjuk tollal kalapálni. Ugye, ha valamit muszáj bekalapálnom egy szöget, és nincs éppen nálam kalapács, akkor megoldom a tollal. Valahogy lehet, hogy fog sikerülni, de hát másodosztályú lesz a történet. Szóval, mondja, így van ez a testtel is. A test kapni jutalmat, igen. De az a jutalom, amit a test kap, az smafu ahhoz képest, amit a lélek kap. Magyarán nekenek az a lényege, hogy a lélek az az, amit a teremtő kifejezetten arra készített, az a kalapács. Amit kifejezetten azért készített a teremtő, hogy legyen valami cucc, ami képes arra, hogy megjutalmaztassék, ha valami ember jót csinál, és a teremtő akar neki adni jó nagy jutalmat, már pedig az egész dolognak ez a célja, hogy jutalmat kapjon az ember, akkor azért van a lelke, hogy a lelke kaphasson jutalmat. Ezért mond a Hatam Szófer egy nagyon szép kálváhó, mert egy logikus következtetést. A test, amikor kap jutalmat, az egy B. B osztályú. Az egy másodosztályú jutalom. Minden jutalom, amit ebben a világon kaphat, az ilyen gyengécske. Mi én a gasmius ajlom ezzel. Ugye? Pagyom ki a... Laj! Szcháragúf muát! A test jutalma kevés, se kolszkolai bajlom ezzel, minden jutalom, amit kap, az evilági jutalom, ajmi én a gasmius, ilyen evilági, fizikalitási jellegű ajlom ezzel. Began éden a tachtaim. Az evilági édenkertben kapja. Ez nem tudom, mi az evilági édenkert, de mindegy. Evilági örömöket. Ez ilyen szimbolikusan értve, mert ugye az édenkertben nem mehetünk vissza, de lehet, hogy valakinek az az édenkert, hogy el lehet nyaralni valami jó helyre. Umi kol mókaim. Nimmu pógum, nódumbo és gehinom. Na, ez az a pont, ahol megáll az ész. Hiába annak ellenére, hogy a test nem egy szuper jutalomkapó készülék, mégis, ha valami vétket követel, természetesen meg lesz büntetve. Hogy lesz a test megbüntetve? Én azt mondtam volna, hogy betegségekkel, ugye? Mivel lehet a testet megbüntetni? Betegségekkel, szenvedéssel, balesetekkel. Ilyenekkel meg lehet büntetni a testet. Foghúzással, gyökérkezeléssel, ilyenekkel. Meg lehet büntetni a testet, ha rosszat csinál. És valóban megkapja a büntetését. Érdekes, a Hatam Szófer, nem tudom, miért nem ezt írja. Azt írja, a test meg lesz büntetve a gehinom, a pokol tüzében. Nem tudom, hogy a pokol tüzében hogy ég el a test, de mindegy. Unahane somó, asher szkóra lehol, akkor most jöhet a kálvá hajmer. A test, amelyiknek kisi a jutalma, szintén kap büntetést. Akkor a lélek, ami egy csomó jutalmat kap, mert arra lett csinálva, hogy kapjon jutalmat, az még sokkal nagyobb büntetést fog kapni. Igaz? Ez az egész logika. Ne somó asher szkóra lehol, mi lehem a sem, izborák sem aj. A lélek arra lett teremtő, hogy a teremtő legnagyobb jutalmát megkapja, mint hogy az ő kenyerét tegye. Átvitt értelembe, természetes lelki értelembe. Kálva hajmerse tukrász haszvesolomba pogma. Természetesen, hogyha az el lesz rontva, akkor még sokkal nagyobb büntetést fog kapni. Ugye ez, ami emberek nem mondják, hogy csak a testem miatt aggódom, de a lelkem miatt nem aggódom, az gyakorlatilag az egyenértékű azzal, mint azzal, hogy a lélekben nem is nagyon hiszek. De zehú, akkor most újraolvassuk a pószukat, amit tanulunk a Tórában. A mondatot. Hát bószor, hát guf. Akkor most jön a kód, a Biblia kódja, a lefordítása. Amikor úgy áll, hogy bószor, az azt jelenti, hogy test. Testjutalom, testbüntetés. Amikor úgy áll, hogy nefes, lélek, az arra utal, hogy lélekjutalom, lélekbüntetés. Akkor most ennek fényében mi a mondat? Hát bószor, hát bószor, hát guf, faseri gabekol tome. Ha hozzáér bármi tisztátalanhoz, vagyis bármi bűn csinál. Bo éselgeinom is szorév. Akkor az éget tessék meg, mi az éget tessék meg? A pokol tüzében nem vagy rázat szerint. Áfál písebb bószor, koltó, hajjaj, hál bószor. Annak ellenére, hogyha tiszta marad a test, akkor hús tehet. Mi az, ha tiszta marad a test, hús tehet? Ha jól viselkedik az ember és jutalmat kap a teste, akkor az a jutalom, amit a test fog kapni, az lesz egy másodosztályú jutalom, hiszen a valóságos jutalmat a lélek kapja. Rajszelem már így hihie, kulaj tohaj, ha minden szuperül csinál, és semmit nem ront el. Venaki, és tiszta marad. Laj jasziki machila besarisz. Akkor semmit nem ér el, csak ilyen gyengécske jutalmakat. Ube kolzaj szanysaj homurból és iszorév. És ezzel együtt mégiscsak kis jutalmat kap, de jó nagy büntetést. Ugye az égetés. Emmaj mi attó, ebből következik, vá nefes aser, szkóra lehal mislómim. De a lélek, ami viszont meg a nagy jutalmat kapja, ami a örökkévaló kenyerét eszi. Aser lifnihá sem bojlomó eljajn. Magasabb világokban, magasabb jutalmakat, ideális jutalmakat, lelki élvezeteket, kálva hajmerim tivgajm. Azt még sokkal inkább, hogyha valami vétket csinál. Seti kórész haszves ólajn. Hál kényíreli hiajsz, mi jó ajhlim le ma adanim, mi sulkanóvi vízbúrák semaj. Azért az ember gondoskodjék arról, hogy mennyei atyának asztalálának csemegéjéről egyen. Ez mi ez a vége? Én gondolom, hogy ez a parafrázisa lesz a tórai mondatnak, ugye? Mi volt a tórában ennek megfelelő mondat? Mert ez a Hatam Sofernek egyébként az általános programja, tehát ő neki ez a stratégiája, is szokta tanulni a tórát, hogy keres egy kódot, és azt a kódot így ráhúz, és így végig tolja sok mondaton keresztül, és mindig-mindig beilleszti ezt a lefordítást. Itt ez a lefordítás az, hogy bószor az a test, és a nefes az a lélek, hogy a test jutalma és a lélek jutalma. És a... Na jó, ezt nem találtam meg, hogy ezt hol mondja, ha megtaláltátok, szóljatok el, ezt nem találtam hasonló mondatot a tórában. Csak mondja, hogy ami nekünk ebből fontos, az, hogy megszokjuk ezt a tudatot, hogy a léleknek van jutalma, és a testnek van jutalma. Ez a Mesilati és a Rím híres etikai könyvnek a legeleje az ezzel kezdődik, hogy az ember legyen tudatában, hogy igazán a lélek az, amit mi szeretnénk turbózni, és jutalmazni, és jutalmakkal gyűjteni a számára, nem a test. És a lélek az embernek a lényegi része, és nem a teste, és a teste az egyfajta ilyen eszköz, kicsit olyan, mint akinek van egy autója, vagy egy biciklije, fantasztikus dolgokat el tud vele érni, lehet vele nagyon gyorsan közlekedni, messzire el tudja vinni, de természetesen, amikor befejezte a munkáját, akkor nem a bicikliét, vagy az autóját kívánja megjutalmazni, hanem saját magát. Ez hasonlít test és lélek viszonya is, a testet nagyon köszönjük, hogy nagyon sok hasznos dolgot csinál számunkra, de nem ez, amit mi jutalomra vágyunk, hanem a lélek jutalmára. És a lélek jutalma az örökkévalónak a fényességét élvezi. És ez akkor is igaz, ha ebben a jelenlegi testi formánkban ezt nem úgy tudjuk fölfogni, mert nincsenek olyan tapasztalatunk, és ez a dologban persze a nagy trükk, hogy úgy kell nekünk gyűjtenünk a micvákat, és a túlvilági jutalmat, és a lelki jutalmakat, hogy igazán nincsen mód arra, hogy megtapasztaljuk. De ha lenne mód arra, hogy megtapasztaljuk, milyen nagy jutalmat kapna a lélek, akkor még sokkal jobban igyekeznénk gyűjteni ezeket a jutalmakat. Tehát ez egy kicsit ilyen challenge. De a valóság az, hogy aki halad a micvákban és a tórában, az kis mértékben, mint egy ilyen csöppecskéket megkaphat ebből a túlvilági jutalomból, mint egy ízelítőt, ami őt tudja motiválni a további fejlődésben. És most megyünk tovább, és tanulunk egy kicsit arról, amikor a Mózes felavatta a kohénokat, és az Áront és a fiait megszentelte, ugye? Fölkente őket, volt egy különleges olaj, azt kellett rájuk kenni, és úgy mondja, negyedik felolvasás elején a 8. fejezet vágy, de Béra Sémál, Moise Leimor, mondta örökkévaló Mózesnek, mondván, Káhesza Háron vesz Bónov, Itaj, vedd Áront és vele a fiait, vesz Habgódin vesz a Sémen a Mishó, a ruháikat és a felkenés olaját, vesz Páráhatósz, áldozati ökröt, vesz Sté, Sného Élim, szálámáca, és oké, különböző áldozatokat kell bemutatni ahhoz, hogy ők megkezdjék a szolgálatukat. Szkóloédo a kérel Pesacha élmaid. Egész gyülekezetet gyűjtsed össze találkozás sátrának bejáratára, vagyis, hogy mindenkinek látnia kell azt, hogy ez a beavatási procedúra, tehát ezen egy privát kohén biznisz, ezen részt kell vennie mindenkinek. Mindenkit oda kell gyűjteni, mégpedig hova? Találkozás sátrának a bejáratához. De lényegében egy bejáratnál gyülekezett mindenki. A jászmai se kársérci volt, és én majd szaj. Azt csinálta a Mózes, ami mondta neki az örök jó. Hát még szerencse mondhatjuk, hát miért csinált volna mást? Miért kell ezt mondani, tessék mondani? Kérdezi majd a Hassan Szaifer. Oké, mindenkit oda gyűjtött, szuper, vár, tiko eloédo, el peszecha élmoéd, és összegyűlt valóban az egész gyülekezet a találkozás sátrának bejáratához. Teljesen felesleges ez a mondat. A Mózeset csinálta, és összegyűltek. Mondta nekik, hogy gyűjtsd össze, a Mózeset csinálta, és összegyűltek, ugye? Mit tanít ez nekünk? Egyes kérdés, kettes kérdés. Tényleg mindenki oda gyűlt a bejárathoz? Szokásunk az, hogy egyik kérdés megválaszolja a másikat. Ugye? Ez volt benne az info. Hogy történt egy csoda? Kérdés. Miért történt csoda? Ugye, egy csomó ilyen csoda van a szentélyben, hogy amikor meghajoltak. Szükösen állottak, és meghajoltak, és több lett a hely. Aindins fufimu is táhavim revolchim. Ugye így áll a Pirkei Avotban, 5. fejezetben. Vagy Mókaim Áron én a minhamida. Ugye megmérték, hogy mekkora helyet foglal el az egész szentély, a belső részek, meg minden, és a fridláda, és az egész hely, hogy nem fér be. És arra mondja Mókaim Áron én a minhamida, nem foglal semmi helyet. Mindig szoktam mondani egyik kedvencemet. Mi a legnagyobb csoda, amit a Tóra ír? Ugye, hogy lehet egy csodának a nagyságát mérni? Legalább a tenger kettéválása, a 10 csapásra, a világteremtése, egyik nagyobb csoda, mint a másik. Valaki erre mondott egy zseniális választ. Mókaimáron én a minhamidá. A fridládának a nagysága, az nincsen benne a számításban. Azért ez a legnagyobb csoda, Mókaimáron én a minhamidá, ezt nem lehet elképzelni. Úgy lehet egy csoda nagyságát, miért mennyi lehet elképzelni? Miért? Érdekes, van itt mögöttem egy érdekes könyvvel, látjátok, Nefesh HaChaim. Írta Rabbi Chaim Volozhinből, Vilnai Gaon fő tanítványa, nagy filozófiai mű, a Zohar, a Kabbala alapkönyve alapján sok-sok érdekes logikai dolgot tárgyal, egyebek mellett azt, hogy mit jelent az, hogy a teremtő mindenható? Mi az, hogy mindent tud? Válasz, ugye filozófiában volt, aki zavart ilyen kérdés, hogy meg tud-e teremteni egy ledönthetetlen oszlopot és egy megállíthatatlan ágyugójót. Ugye valaki ilyen kérdés zavar, hogy a teremtő valóban teremt is egy ledönthetetlen oszlopot, illetve egy megállíthatatlan ágyugójót, hogy akkor tulajdonképpen akkor melyik nyer? Melyik nyer? Igazából ez egy kicsit butácska kérdés, mert a valóságos kérdés az, hogy ha a teremtő ugye nyilvánvalóan logikailag nem tud megteremteni, akkor meg miért hívja magát úgy, hogy mindenható, hiszen nem tud megcsinálni mindent. És akkor ezzel a filozófusok akarták volna letaszítani a trónról a teremtőt, annak hogy teremt. Erre a Nefesh HaChaim válasza borzalmasan egyszerű. Elképesztő. Kell egy picit értékelnünk azt, hogy a Nefesh HaChaim válaszát azt ilyen aranytálcán megkapjuk, mert hogy sok évszázadon keresztül ugye a filozófusoknak ez egy probléma volt, és hogy őnek ez fájt, és ők neki nem volt meg ez a válasz, és most ezt így megkapjuk, szóval kicsit nehéz ezt értékelnünk. Az igazság az, hogy a válasz erre a kérdésre az, hogy a teremtő mindent meg tud teremteni, mit el tud képzelni. Ami csak elképzelhető. Ezt nem tud elképzelni, hogy mi történik a ledönthetetlen ágyugójó. Ledönthetetlen oszlop, elgállíthatatlan ágyugójó. akkor ez nem egy létező dolog, akkor azt nem... Attól még a teremtő épp elég jó, hogy csak azt tudja megteremteni, amit el lehet képzelni. Aztán van, aki még ezen is tovább megy, ugye haszit filozófiában hallottam ilyet, hogy igenis a teremtő olyat is tud teremteni, amit nem lehet elképzelni. Például teve, ami átmegy a tűfokán. Hogy tud a teve átmegy a tűfokán? A tűfoka az pici, a teve az nagy. Nem, kisebbnek kell lenni a tevének, vagy nagyobbnak a tűfokának. Nem. Úgy megy át, hogy ezért. Na, mindegy. Ebben nem mennék bele, mert ehhez nem értek. Minden esetre azt tudom, Nefesekhaim azt mondja, úgy lehet fölfogni, mintha, persze ez csak hasonlat, mintha a teremtő képzeletében élnénk. Mintha ő képzelni el. Ugye, amit te el tudsz képzelni, így becsukod a szemed és elképzeled, akkor azok úgymond a te teremtményeid. Amikor kinyitod a szemed, akkor megölted a teremtményeket, akkor elpusztítottad, akkor azok nincsenek távol. Teljes létezésük az csak a te gondolatodban van. Ugyanígy a mi világunkban, az egy sokkal jobb világ, mint amit te persze ugye el tudsz képzelni, csak úgy, hogy koncentrálsz, sokkal összetettebb, szóval a teremtő ennyivel menőbb, szóval a teremtőnek a gondolataiban lehet élni, és lehet élvezni a finom ételeket, meg mindent a teremtőnek a gondolataiban. Szóval ezt miért mondtam? Azért, mert hogy a makomaron eno minha vida az a legnagyobb csoda, mert hogy fértek bele, hogy nem foglalt el, lehet, hogy ezt nem lehet elképzelni. Ettől ez egy nagy csoda. És mondja is itt a Rasi, hakélel, perszak, hajhél, majd, gyűjtsd oda őket a találkozás sátrának bejáratához, és ugye az egyszerű olvasat az nyilván az, hogy itt a bejárat, és előtte van a népgyűlés. Ugye? Népgyűlés. És nem pedig az, hogy mindenki a bejáratnál állt. Rasi azt mondja, ze ehod, minhame kajmaiz, se hegzik muat, ez hamerubá. Ez egyike azon helyeknek, ahol a kevés sokat tudott befogadni. A kicsi hely, a sokú ember kis helyen is elfért. Rendben van. Érdekességképpen mondom, hogy a Hatam Sofer, amikor csak tud, az ilyen jellegű észrevételekhez, ugye ez csak egyike, mondja Rasi. Ez csak egyike azoknak a helyeknek, ahol muat machzik meruba, ahol bepréselési csoda történik. De a Hatam Sofer minden többi helyen is, ahol ez van, ő mindig magyarázatot fűz hozzá, hogy ez hogy működik. Lássuk, hogy most mi az a magyarázat, amit hozzáfűz. Melyász Moise? Matika élő, élő, elpelszakajó majd. A Mózes azt csinált, amit kérte a teremtő, és valóban így is lett. Melyen, mert Moise elő, édó. Ah, bocsi, hogy becsuktam. Ő még idézi tovább, azt mondja. Mondta a Mózes ennek következő mondat. Melyen, mert Moise elő, édó. Mondta Mózes a gyülekezésnek. De a dóborás ercivó a sem lászajsz. Ez az a dolog, amit örökkévaló parancsol csinálni, és utána mi történt? Utána hozta Áront és a fiait, és megmerítette őket, és felöltöztette őket, és fölkente őket, és a többi az egész felavatás, szertartás, szétsát. Akkor mi az ebben a mondatban, hogy azt csinálta, azt mondta, hogy ez az a dolog, amit örökkévaló parancsolt. Hogyha olvassuk földszintesen, akkor ez a dolog, amit parancsolt, az, hogy felavatni a kohénokat. Hatam Sofer akarja emeletesen olvasni. Ő úgy akarja érteni, hogy nem. Az a dolog, amit örökkévaló parancsolt, összegyűlni. Részt venni ebben a csodában. És minek ez a csoda? Ez egy erőfitoktatás? Ez egy bemutató? Ez a legnagyobb csoda bemutatója, ugye? Vagy valami etikai tanítása van. Amikor azt mondjuk, hogy sok jó ember kisen is elfér, egyébként zárójel. Miért szoktuk mondani általában azt, hogy sok jó ember kisen is elfér? Azért szoktuk mondani, nem, hogy egy picit muszár. Picit fedésképpen, hogy amikor az emberek megkezdenek vitatkozni, hogy te itten legyél, itten legyél, eddig ne gyere ennél, ne jöjjél, stb. Hogy egy picit hogy inkább legyél jó ember, inkább férjél kisen, ne problémázzál a dolgokon. És azt mondja, ez a muszár volt ebben is. Az örökkévaló ezt parancsolta, mondja, hát nem szuper, ide kell összegyűlnötök, és ebből kell erkölcsi tanulságot levonnotok. Jeslefa reisha kódos borukú omar, Lehakhilom bemukhoim tzare. Úgy kell magyarázni, Öröki azt kérte, hogy egy szűkös helyre jöjjenek. Érdekes. Mindig, amikor jön a meron zarándoklat, meg ilyenek, mindig az jut eszembe, hogy én nem szeretem a tömegnyomort. Azt mondják, hát nem szó fel, lehet, hogy lenne ok, hogy szeressed. Mi a szűkös hely? Peszak a jelmaid. Csak a találkozás átrak beállta. Lászlóan néz, csináljanak ott nekik egy csodát, de háki lajszom bömókam cárkáze. Ilyen kis helyre sok jó emberre férjen el. Miért a is alá kódasborúz el a hárajszik haltai? Nem azért, hogy mutogassa vele az Öröki, hogy milyen sok mindent el tud érni. Hello, vajon mert ma is Ze adóborás egy cívó Lávodov. Ez az a dolog, mondta nekik a Mózes. Ez az a dolog, amit Öröki való parancsolt nektek a szolgáinak. Se járgilú átszmom lehisztapék bemuát. Szoktassák hozzá magukat, hogy kevéssel is beérik. Lajjaj már lo, ódom lehavéraj cárli hámókaim se olimbírusol lájim. Ne mondja egyik ember a másiknak, szűk nekem a hely, hogy mehessek Jeruzsálembe. Ugye ez is egyike volt a csodáknak, amik Jeruzsálembe történtek, hogy soha nem hallani ilyet. Soha senki nem panaszkodott. Micsoda csoda, hogy soha nem ki nem panaszkodott, hogy egy panaszkodásra elég nagy étszerhele van. Ki kol mókaim jászpik laj. Minden hely elég. Ve jihiu daj laj afilu bekav haruvin. Ve lajja vakés maj szóra ez. És megelégedtek kevés betevő falattal, és nem kerestek csemegéket. Ve a zerremez minhas óni. Dik szív gabé. Úgy áll a szegény ember lisztáldozatánál, gondolom szintén ebben a heti szakaszban, nefes, amikor egy lélek hozza a lisztáldozatát, úgy mondja, kőilu hikriv návsaj. Miért úgy áll, hogy lélek? Csak ott áll úgy, hogy lélek, mindenhol máshol údom. Emberhoz. Itt lélekhoz, miért lélekhoz? Köpirés rasi, úgy mondja rasi, mintha a lelkét áldozna fel. Umisú mája, kódasburukú, meg kabél mi menú kajmec, azért örökkével elfogadja a kajmec. A kajmec az a three fingers full, vagyis a három ujj, amit föl tud markolni. Az a kajmec le reméz, a kumcószaj, de hisztápkuta is el a zehóni. És ezzel mutat, hogy ez a szegény ember milyen szükös betevőből is, és milyen kis büdzsén eléldegél. És milyen jó, hogy milyen kevéssel beérve, hogy a dua, és a zele váták hódas borukú nagy szép pónim le Iszrael. És az örökkévaló emiatt nagy szép pónim, emiatt szereti a zsidókat. Ányó Márti Bókáltó veszó vótó, én meg Dagnik Metke Záész. Ugye van egy ilyen érdekes kérdés, hogy Kohén áldásban ragyogtassa feléd orcáját az Úr. Jó érá sem pónó videó. Jiszó há sem pónó, emelje feléd az orcáját. Ez jól hangzik majd, hogy emelje feléd az orcáját, de mit jelent héberül? Ezen gondolkoztatok, hogy mit jelent, emelje feléd az orcáját? Ez héberül a Massas Pónim, az részrehajlást jelent. Hajoljon feléd részre az örökkévaló. Micsoda, kérdezi a Talmud. Hajoljon részre, hát azt nem jó, azt nem szabad. Erre válasz a Talmud, de igen. Annak szabad részre ölni, ez egy vicces válasz, annak szabad részre ölni, aki neked is részrehajol. Akkor az mégse részrehajlás, ugye definíció szerint. Akkor mégse részre, akkor még mi volt, hogy jön részre? Na minden esetre mit mond a Talmud példának, hogy a teremtő a zsidók felé hajoljon részre, és a zsidók a teremtő felé részre, annak honnan tudom? Onnan, hogy úgy áll, hogy pencsoljál, mondj étkezés utáni áldást, miután ettél és jól laktál. Csak ha jól laktál, akkor mondja. Ha nem laktál, nem mondjál. És mit csinálnak a zsidók, azt mondják. Mi akkor is mondunk étkezés után áldást, ha csak egy kez záiszt, egy olajbogyónyi tettünk. És mi ebben a nagy dolog? A Hatam Sofer jelen magyarázata szerint ebben a nagy dolog az, hogy beérik a kevéssel, vagyis esznek egy kis olajbogyónyit, és úgy számítják, mintha jól laktak volna. Jajnudiké, már ajszaj, rósó, hom, hamman. Kis aktualitás a végére. Purim kapcsolat, ugye? A Purimról mit mond a Midrás? Honnan tudta meg a Hámán, hogy bukni fog, hogy a Mordehály győz, hogy amikor meglátogatta a Mordehályt, akarta a Hámán is egy kis tórát tanulni, a Mordehály azt mondta, nagyon jól tud tórát tanulni, akár erről, hogy mondtuk, hogy már nem olyan sokat tanul, de amikor tanul, akkor az tényleg jó, úgyhogy jött a Hámán is, és Júra is adott, hogy pont erről tanított egyébként a lisztáldozatról, és mondjuk a lisztáldozatnál csak ennyit kell fölmarkolni, csak a három középső új, amennyit föl tud markolni, az annyi. És mondta a Hámán, ez a kicsi, amit ide beteszel a ujjadba, ez a kevés liszt, ez annyit nyom alatba, többet nyom alatba, mint az a tízezer sékel ezüst, amit én kimértem az Ahasvérosnak. Ezt mondja. Megnézik, én majd lesz a rosó, amon. Oszó, melaj, kumcaj, kimho, jött a három újnyi liszt, ditku, ami a tiétek zsidók, ve dahéha szerre szalófim didi. Eltolta tízezer sékelnyi ezüstöt, ami nekem van. Ismét ugye. Ugyanaz a tematika, mondja a Hátám Szófer. Mi itt a logika? Mista pekbe muat, vagyis magyarul beérni a kevéssel is. Misum se állja dé. Ha kajmec, hévin se a kódosburú, nagy szép onimlő iszroél. Azt rájött a Hámán, hogy nagyon nagy tóratudós volt, ennyiből utalásból már ő rá is jött, hogy az örökkévaló részre ajlik a zsidók felé. Vagyis, amit mondtunk, hogy igazán megérdemelnék a kivégzést, mert valami rosszat csináltak, de mégiscsak megmenti őket. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép dolog. A Purim az a vena háfajhú, ugye, megfordulni, hogy ahelyett, hogy egy rossz nap legyen, ez lett egy jó nap. Úgyhogy a minden nemzedék nagyon kellemesen emlékezett erre a dologra, és azt hiszem, hogy a mindmai nemzedékünk az még annál is sokkal jobban emlékezik arra, hogy mi nekünk is nagyon szívesen elfogadnánk, kedves teremtő, a mi Purimunk is. De nem probléma az, hogyha egy pár nappal előbb már a sok rossz, ami van, az átfordul jóra, ugye nagyon szívesen vennénk, igyekszünk a vendégfogadásban, és a micvékben, és a szeretetben élen járni, de nagyon örülnénk, hogyha abba maradna a háborúság, és végre békében, örömben és szeretetben ünnepelhetnénk egy nagyon jó, tartalmas Purimot kívánok mindenkinek, és amikor már eljön, akkor egy nagyon jó Sabbest is. Shkayach!